Akkor ma is nézzük a Cselekedetek könyve második fejezetét, és a második fejezetének a 46. versére figyeljünk, illetve most előre szaladunk egy picit, és a 47. versnek a közepét is hozzá fogom olvasni. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, és kedvelte őket az egész nép. Ezt azért is vesszük ma ezt az igét, nem csak azért, mert ez következik, hanem itt a Lukács gondolat menetében is nagyon fontos ez, hogy az akkori gyülekezet, közösség hogyan viseltetett a kívülvalók irányában. Ma ez lenne a témánk, hogy hogyan élünk, vagy hogyan éljünk, hogy hogyan kellene élnünk, viseltetnünk az úgynevezett kívülvalók irányában. Egy nagyon lényeges mondat, megállapítás az akkori közösségről, hogy napról napra álhatatosan, tehát megint kitartóan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, és a következő versben pedig az van, hogy és kedvelte őket az egész nép. Mi határozza meg azt végső soron, hogy hogyan viseltetünk a kívül valók irányában? Ennek az igének a fényében azt lehet mondani, hogy az, ami belül történik, az határozza meg. Belül mi történt? A közösségben egy szívvel, egy lélekkel voltak, örömmel voltak együtt, részesültek közösen. Tehát a közösséget megélték, és ez határozta meg azt, hogy, ja, illetve majd lesz arról szó, hogy templomban és házanként is ezt tették, és eznek következménye lett az, hogy és kedvelte őket az egész nép. Tehát az első gyülekezetnek, az első közösségnek, közösségeknek jó bizonysága volt, és a kívülvalók pedig kedvelték őket. Valami hasonló történik itt, mint amit az igében olvasunk úgy, hogy a szív teljességéből szól a száj, hogy ami a szívemben van, vagy ami a szívemen van, szokták mondani, hogy nekem az van a számon is, de csak az jöhet ki belőlünk, ami belül van. Ha belül békesség van, nyugalom, szeretet, akkor valahogy eluralja a gondolataimat, kapcsolataimat, valamilyen beszélgetést is, valamilyen ügyhöz való hozzáállást is, elural a szeretet és a békesség. Mert vannak kívülvalók, mégpedig nem is kevesen vannak, tehát a kívülvalók irányában hogyan viseltessünk, ezért erről azért is kell beszélnünk, mert vannak kívülvalók, mégpedig nem is kevesen vannak. Van egy lelki ének, amelynek az egyik sora így hangzik, tanúd vagyok, Uram, hogy más is lásson, más is csodáljon, és leborulva áldjon. Amikor Jézus kiküldi a tanítványait, hogy lesznek nékem tanúim, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig, akkor Jézus Krisztus erre is gondolt, kiküldi az övéit, hogy tanúskodjanak nem csak ő róla, hanem ő mellette is, vagyis hogy milyen a Jézus Krisztussal való élő közösség, életközösség. Az első keresztjénekről terjedt el az a mondás, amit bizonyára tudtok, hogy azt mondták a kívülvalók, hogy mennyire szeretik egymást. Tehát kívülre ez látszott, hogy mennyire szeretik egymást. Állítólag volt egy császár, akinek az udvari költője, amikor látta a keresztjéneket meghalni, felugrott a császár mellett, és azt mondta, hogy én is keresztjén akarok lenni. És akkor azt mondta a császár, hogy akkor dobjátok be őt is a vadállatok elé. Felállt és azt mondta, hogy én is keresztjén akarok lenni. Hát ez nem igaz. A keresztjének, ahogy szerették egymást, hogy énekelve meghaltak, más gonosztevő vagy más bűnöző, az szidott mindenkit, mocskolódott, káromkodott, ők pedig énekelve mentek a halálba. Itt a kulcs ebben az igében az, amikor azt látjuk, hogy örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Az első, amire keresni kellene a választ, az, hogy nekem a közösség és ami ott történik, az öröme. Örömmel tölt el engem. Örömmel tölt el, hogy találkozunk, örömmel tölt el, hogy együtt vagyunk, örömmel tölt el, hogy közösségben vagyunk, hogy Isten tiszteleten vagyunk, hogy úrvacsorázunk. Örömmel tölt-e el engem? Öröme nekem az, ami ott történik. Az imádság, az éneklés. Ugye én nagyon szomorú vagyok, amikor a gyülekezetben is azt látom, hogy vannak, akik abszolút nem énekelnek, énekeskönyvet fel se veszik, így mereven néznek maguk elé, és őszintén megmondom, hogy semmi öröm nincs az arcukon. Semmi öröm nincs az arcukon. Igaz? És van, aki meg mindig mosolyog, és mindig örülni tud, és ezekre jó ránézni, és jó ezeket figyelni. Tehát nyilván azért nincs külső öröm, mert belső öröm és belső békesség sincs. Valószínűleg. Hogy mennyire öröm a közösség, az egyik kis csoportban elmondtam, hogy én ezt akkor tapasztaltam meg, amikor elvittek katonának, és hát elég régen volt, 82-ben, és akkor még úgy másfél év volt akkor a katonaság, már vagy még, attól függ, hogy honnan nézzük, mert előttünk két év volt, akkor jött a másfél, de utána már meg jött az, hogy egy év vagy fél év, aztán meg már semmi. És ugye 82-ben, hát még azért a kommunizmus az igencsak erős volt, és a katonának nem lehetett menni Isten tiszteletre. Nekünk se lehetett menni, a teológusoknak se, mert hát katona ruhába, hogy néz az ki, hogy ugye katona ruhába, még akkor is, ha az kimenő, ünneplő ruha volt, hogy egy katona, a magyar néphadsereg katonája, az bemegy egy templomba. Hát oda az öregasszonyok járjanak, ő nekik már van idejük, meg nekik már úgyis mindegy, ők készülnek a halálra, na de fiatal. Hát csak nem Isten fogja keresni, amikor a kisgyűléseken is, vagy a néfront gyűléseken is olyan értelmes dolgokat lehet hallani. Na és én abban az időben jöttem rá arra, és én nagyon hálás vagyok ezért Istennek, nem a katonaságért, ezért vagyok hálás Istennek, hogy akkor szembesültem azzal, hogy mit jelent nekem a közösség, amikor elvétetett tőlem, amikor nincs. És az egyik, ami miatt szenvedtem, az pontosan ez volt, hogy nem volt közösség. Aztán elkezdtünk, emlékszem, hogy szaladgálni, már mindegy mi volt, már a katolikus pap meghívott bennünket egy vacsorára, mondjuk nem csak a vacsora volt a fontos, hanem inkább a szeretete, a közösség is, már az is mindegy volt, csak valakivel közösségbe legyünk. Pedig hát a nézetem az akkor is körülbelül ilyen volt, mint ma, vagy most, de már mindegy volt, hát ha ő fogad szeretettel, akkor oda mentünk. De emlékszem, volt evangélikus templom, ahol vittek bennünket mezőgazdasági munkára. Na hát az evangélikus lelkész is hitetlen volt, úgyhogy oda se mehettünk, az se foglalkozott velünk. De emlékszem, hogy sokszor a karzatra bújtunk fel, csak a karzaton egy olyan, ne lássanak bennünket, hogy ott vagyunk, mert hát nehogy valaki bejelentsen, vagy feljelentsen bennünket, de legalább a karzaton egy sarokba bújjunk el, hogy közösség, valamit halljunk, hogy ott, ahol az Urat dicsérik. Na én akkor jöttem rá, hogy mit jelent számomra a közösség. A teológián is történt ilyen, hogy egyszer kaptam egy fegyelmit, és ezzel csak azért dicsekszem, nem dicsekszem vele, de azért, ha mégis valakinek kezébe kerül esetleg papír, hogy fegyelmit kaptam. Na az, hogy beosztott bennünket a teológián a professzor, a gyakorlati professzor beosztott bennünket, hogy melyik debreceni gyülekezetbe kell mennünk vasárnap Isten tiszteletre, mert hát öt öreg asszony van, hát most bemegy két fiatal, mit tudják azok, hogy teológusok, majd azt fogják mondani, lám özöllenek a fiatalok, csak kell az egyház. És beosztott bennünket is, kettőnket, hármunkat, nem tudom már hányan vagy négyen voltunk egy debreceni gyülekezetbe, de én mondtam, hogy professzor úr, én már előre megmondom, hogy én egyszer se fogok menni, mert én pénteken délben hazamegyek, és én vasárnap este jövök vissza a kollégiumba, vagy hétfő reggel, én már előre mondom. Na és akkor ez a professzor bejött hétfőn, felkapta a vizet, mert hát voltak olyan teológusok, akik sehova nem mentek templomba, ez is igaz, és felkapta a vizet, hogy ki hol volt vasárnap templomban. Hát aztán én is mondtam, hogy otthon, meg aztán a többiek is mondták, hogy otthon voltunk. Na, ott ő szépen kiosztotta a fegyelmit, bár erről papírt nem kaptunk soha, úgyhogy most kétséges, hogy mi is történt, de gyorsan ott kiosztott nem tudom hány fegyelmit, mert akkor is azon a véleményen voltam, hogy a közösséget azt ilyen erőszakos módon tőlem a megszokott otthoni közösségünket nem vehetik el. És ebben a katonaság is belejátszott, hogy ez még friss élmény volt bennem, és azt mondtam, hogy szó se lehet róla, hogy egy vasárnap én ne otthon legyek a gyülekezetben, közösségben. Tehát ezt a hiányt, ezt feltétlenül kell látni, hogy ez egy óriási hiány, hogyha nincsen. Ápolták az Úrral és az egymással való közösséget, és ennek rendeltek alá mindent. Tehát az Úrral és az egymással való közösséget ápolták, mert ezt ápolni kell. Tehát ez olyan, mint a növény, amit elültetünk, ugye, de azért kell kapálni, metszeni, permetezni, locsolni. A közösség is ilyen, úgy magától nem fog menni, ápolni kell, és sokszor áldozatot kell hozni a közösségért. Innen indult ki az első hívőknek a bizonyságtevő élete, ebből a meleg testvéri közösségből. És hogyha mi ezt a közösséget éljük át, akkor valami mennyeiben részesülünk, és valami mennyeit fogunk vinni a világba is. Valami mennyeit fogunk vinni, valami egészen újat. Valami egészen megdöbbentőt vihetünk a világnak, amit a világ nem ismer, amiről a világ nem tud. Amiről a kívülvalóknak halvány gőzük nincs, hogy mi az. Valami rendkívülit tudunk vinni a világba. Emlékeztek, amikor János és Péter azt mondja a bénának, hogy ezüstöm és aranyom nincs nekem. Ugye? De hát kiderül, hogy nem is azt kellett nekik vinni. De valami olyat vittek, amit más nem vihetett. Csak Péter és János. Ami csak az Isten gyermekei vihetnek, a bénáknak, a koldusoknak, a szegényeknek, a vakoknak, a kilátástalan helyzetüknek, arannyal és ezüsttel nem tudok segíteni. De azt adom neked, amire szükséged van. Nem azt, amit elvársz, nem azt, amit jó lenne, hanem azt, ami az életedet megoldja. A názareti Jézus nevében kelj fel és jár. Nekünk valami hasonlót kell vinni a világba. Mégpedig azért, mert ha a közösséget ki tudnánk vinni, a közösség erejét, a közösség csodáját, kivisszük a világba, ez azért döntő, mert ma különösen is, nem tudom, hogy régen is így volt, de ma különösen is önző és én központú világban élünk. Egy nagyon önző, elzárkózó, bezárkózó, én központú világban. Nem tudom, figyeltétek-e, talán Pasaréten ez kevésbé érezhető, de én amerre jártam, sokszor még ifjúsági közösségekben is tapasztalható volt az én központú világ. Hogy én létezek, én vagyok, a többi nem érdekel, a másik nem érdekel. A gyerek héten volt egy ilyen nagy tapasztalatunk, ugye való, hogy mikor a utol, vagy te nem, volt, nem, nem voltál csak a végén, vagy Eszter, te már ott voltál a végén. A gyerek héten volt egy ilyen tapasztalatunk, hogy amikor utolsó nap a gyerekek a szerzett pontokért valamit vehettek, tehát ilyen bazár vagy vásár volt, és megdöbbentő volt, hogy szinte majdnem mindenki először az anyukájának vett valamit, aztán az apukájának, aztán a testvérének, és végül magának. De ez egy olyan tapasztalat volt, ami engem nagyon megdöbbentett, mert sajnos alig-alig találkozunk ilyennel. Hanem az, hogy rögtön mindenki magának. Ugye? Rögtön mindenki magának. Úgyhogy ez nagyon kellemetlen. Önző világban élünk, és én központuság helyett a hívők Krisztus központuságot tudnának vinni a kívülvalók irányába. Én központuság helyett, ahol csak én létezem, az én kényelmem, az, ami nekem jó, az, amit én akarok, és a hívők valami olyasmit tudnak vinni, ami Krisztusról beszél, Krisztus központú, közösség tudatú, és ez nagyon fontos lenne. De hát ezt várja az Úr Jézus is. Azt mondta az övéinek, hogy sóvá, kovásszá és világossá kellene lenniük ebben a világban. Sóvá, amely az egész levest megízesíti, vagy az egész ételt megízesíti. Kovásszá, amely az egész lisztet megkeleszti, tehát hatása van a nagy masszában, a nagy anyagban, és világossággá, mert ha beviszik a legkisebb világosságot is a szobába, akkor az az egész szobát elárasztja. Kedvelte őket az egész nép. Ez mire utal? Az, hogy a hívők élete a nép előtt folyt. Tehát ismerték őket, mert kedvelni mit lehetett? Hát az, hogy látták, hogy mit csinálnak. Tehát az egész nép előtt folyt, nyilvánvaló volt az ő életük. Ez nekem nagyon fontos, mert ez is alátámasztja azt, hogy Isten népe, a közösség nem egy zárt társaság, bocsánat, nem egy belterjes társaság, nem egy beltenyészet, még csúnyább kifejezéssel, hanem nyitott, vagyis bárki bejöhet, bárkit befogadunk, nyilván ennek vannak bizonyos kitételei, de nyitott közösség. Ott éltek a világban. Meg az, hogy bennük, közöttük voltak, közöttük éltek. Mi volt az ő bizonyságtételüknek a csodája, hogy kedvelte őket az egész nép? Tulajdonképpen itt van benne ebben a mai igében, azért is lesz ez ma az ige, amiről beszélünk. Azt mondja, hogy napról napra egy szívvel, egy lélekre voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek a templom, az ételben. Vagyis ez a kettő együtt volt nekik, hogy a templomban és házanként. Ez a kettő nem vált el egymástól. Hogy templomban és házanként. Vagyis ugyanaz történt a templomban, ami otthon. Vagy lehet fordítva is mondani, vagy amit a templomban befejeztek, azt folytatták otthon. Tehát nem vált el az életükben az az élet, amit a templomban éltek, meg az az élet, amit otthon éltek. Ezért volt az ő életük vonzó. És ezért tudtak hitelesen bizonyságot tenni Krisztusról. Nem vált ketté ez a két dolog, hogy más vagyok a templomban, meg más vagyok otthon. Egyértelmű volt a hívő életük. Egyértelmű volt a hívő életük. Ott kezdődik a baj, amikor ez a kettő két felé válik. Akkor nem tudunk már hiteles életet élni a világ elé, amikor ez ketté válik. Emlékszem, hát én nem tértem még meg akkor, úgyhogy, de hát elmondom szívesen, hogy mikor Isten engem elkezdett vonzani, olyan 6 éves, 7 éves koromban, pedig az a gyülekezet, ahova én beleszülettem, ott a lelkész is sötét volt, gyülekezetben egy hívő se volt, egy hitre jutott sem, és mégis Isten elkezdett vonzani, de emlékszem, hogy amikor gyermek istentiszteltől hazamentem, hát ugye 2 óra múlva már a húgomat püföltem, és a szüleim ilyenkor szépen megegyezték, hogy na ezért kár volt menned az Isten tiszteletre. Hát ez még ma is úgy bennem van. Nem vagyunk így néha, hogy valaki megjegyzi, hogy na ezért kár volt. Mondjuk gyerekként ez talán többször előfordul, mert tényleg hát én is egy rossz gyerek voltam, de azért megyünk Isten tiszteletre, de mihelyt hazamegyünk, már kezdjük a verekedést. Ugye, mert a kettő az igencsak elvált egymástól. Néha megkapjuk, vagy néha mondja is a világ azt, hogy hinni a templomban kell, vagy imádkozni a templomban kell. Sajnos erre sarkal bennünket is, vagy a világ is így gondolja, hogy van a templom, az egyház, meg van a magánélet, az egyikben imádkozunk, akkor a másikban nem, az egyikben figyelünk az igére, akkor a másikban nem, mert hinni a templomban kell, hát ezt a hitetlen emberek mondják. A hívő emberek viszont azt gondolták komolyan, hogy a gyülekezet olyan, mint egy nagy család, a család pedig otthon olyan, mint egy mini gyülekezet. Mert ugye a gyülekezet alapsejtje a család, és a mini gyülekezet pedig minimum két fő, egy, aki hirdeti, egy, aki hallja az igét. Tehát a család, ha azt lehet mondani, ahol már két ember van, az egy mini gyülekezet. És a gyülekezet, az meg olyan, mint egy nagy család. A kettő úgy összekeveredik. A templom, így szoktam mondani, hogy az a második otthonunk, az otthonunk meg micsoda? A második templomunk. Énekeljük a 165. énekben, jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lent, templomoddá szívem, lelkem. De ebbe értsük bele azt, hogy az otthonunk is legyen templom már, hiszen templom ott van, ahol az Úr Jézus beszél, ahol az Úr Jézus ott van. Az a templom. Hogyha az a betániai temető, akkor ott van a templom. Ugye? Hogyha az az otthonunk, akkor ott az a templom. Az a templom. Hát ennek sok ága-boga van. Éppen ezért kell, feleségem szokta mondani, hogyha ezt komolyan vesszük, akkor a rakásban mindig rendnek kell lenni. Mert a templomban sem hagyunk szét mindent. Hát mondjuk férfiaknak ezt lehet, hogy kétszer kell elmondani, vagy háromszor magyarázni. Remélem, hogy lányoknak nem. Mert ők ezt komolyan veszik. De értitek, ha egyszer templom, ugye? Ugyanez a kategória. Egyszer egy fiú kérdezte tőlem, hát már régen, mikor ezeket a nagy 250 fős ifjúsági konferenciákat csináltuk Szabolcsban, ahova jött az egész országból mindenki, és akkor jött egy pesti fiú, és hát tudom, hogy nagy, hosszú haja volt, szépen befonva, akkor ékszerek rajta, itt, ott, meg a ruhája is hát úgy nézett ki, hogy, és akkor ugye nehezen értettem meg, hát hogyha a templom, a ti testetek, a bennetek levő Szentlélek temploma, ugye, hát akkor, és akkor mindig valamit letett, teltek a napok, szólt az ige neki, meg az evangelizáció, mindig valamit megértett. Utolsó nap azt mondja Géza bácsi, minden, de a hajamat ne tessék kérni. A hajamat ne. Mert mindig ugye vicceltem, hogy Péter, hozzam az ollót. Hozom, és akkor egyit én is meg tudok csinálni, fodrászhoz se kell menni. Semmit nem kérek érte, így lenyisszantjuk azt a csurkát. Csak a hajamat ne. Na aztán utolsó nap aztán beszélt vele az Úr, és megértette, hogy tulajdonképpen miért kell a hívő embernek úgy kinézni, ahogy kell? Hát ezért. Mert akkor templom. Mert akkor templom. Ezért nem lehet kin bocsánat mindenet, mert templom. Mert a teste templom, a Szentléleknek a temploma. Ezért nem nézhet úgy ki, egy esperesné mondta úgy egy papnéra, hogy úgy nézel ki, mint egy karácsonyfa. Hát ezért nem nézhetünk ki úgy, mint egy karácsonyfa, mert csak azt, amit a templomot, templomba is bevinnék, amivel a templomot is ékesíteném. Jó, de nem ez a témánk. Az első gyülekezetekben mikor kezdődtek az ezzel kapcsolatos problémák? Mert azért nem mindig kedvelték ám őket. Mikor kezdődtek a problémák? Figyeljétek meg ott, ahol ez a kettő elvált egymástól. Ahol ez az egység megbomlott. Tehát más volt a templom, és más volt az otthon. Különösen, ha elolvassátok az 1 Korintusi levelet, amikor az 1 Korintusi levelet elolvassuk, akkor ott Pál apostol néhány olyan problémára is rá irányítja a figyelmüket, ami nem gyülekezeti probléma volt, hanem magánéleti probléma. Például ugye ott feddi őket azért, hogy bíróság elé mennek. Ugye egyik a másikat beperli valamiért. Nem szégyellitek magatokat, mondja Pál apostol. Hát majdnem megfenyegíti, oda megyek egy nagy furkós bottal, aztán új fejbe várlak titeket, hogy arról kódultok. Nem szégyellitek magatokat. Akkor az 1 Korintus 7-ben ugye a házasság és a család kérdését veszi elő, hogy hogy mi az, hogy ti így gondolkoztok ezekben a kérdésekben. Amikor ez a kettő elválik egymástól, azon nyomban nem leszünk Jézus Krisztus hiteles tanúi. Azon nyomban nem leszünk Jézus hiteles tanúi. Valaki mondta nekem a múlt héten, hogy tetszik tudni a mi papunk, vagyis a mi papunk, igen, a mi lelkészünk. Mert hát kérdeztem, hogy hát mi a baj vele? Hát egy nagyon rendes lelkész, legalábbis én úgy ismerem, barátom. Hát tetszik tudni a férjem, hát hallottam már én ezt a megfogalmazást. A férjem szokta mondani, hogy ha a szószéken van, bárcsak le ne jönne onnan. De ha nincs a szószéken, bárcsak sosem menne fel. Tehát ez azt jelenti, hogy jó prédikál, le ne jönne a szószékről, de mikor látjuk a szószéken kívül, ugye, a mindennapjait, akkor sosem menne fel a szószékről. Miért? Mert a kettő egymástól különválik. És amikor ez a kettő egymástól különválik, és külön síkon fog mutatni, az meghasonlás a szívben. És ha meghasonlás van a szívben, az meghasonlás támaszt a környezetemben is. Nem egyértelmű. Máshogy a templomban, és máshogy otthon. Nem tudom, ismeri-e valaki Füle Lajos bácsinak a kis versét, az ember, ha jön az ünnep. Nem ismeri senki? Felolvashatom? Na, elég kicsibe tudtam kinyomtatni, de hát megpróbálom így valahogy elolvasni. Az ember, ha jön az ünnep, tétovázgat, kicsit ümget, aztán kegyes kedvre billen, s templomba megy fehér ingben. Hol a hangját megereszti, szemét, fülét kimereszti, úgy élvezi, hogy a papja az igét hogy hasogatja. Azután felcihelődik, s hazaindul megsértődni, apróságon fennakadni, s gyermekeit jól lekapni. Szegény fia, lánya, veje, nézi, hogy a család feje dúl, full, s hitét a fogasra kabátjával felakasztja. Hát ez kis tanulságos vers arra nézve, hogy fehér ing, hangom kiereztem, már aki kiereszti, mert Pasaréten se sokan ereszték ki azért a hangjukat, én próbálom, de nekem azt mondták, ne énekelj, mert akkor a hangszóróba fog, vagyis a felvételen azt fog hallatszani. Senki se kíváncsi rá. Mondtam, hogy zárjátok el akkor addig, amíg éneklek, zárjátok el, vagy hát kapcsoljátok be a másikat. Na mindegy. Szóval hangját kimereszti, az igét hogy hasogatja, aztán vagy belekötünk, vagy nem, értékeljük így, úgy. Hazamegy, és gyerekeit jól lekapja, és hitét a kabátjával a fogasra felakasztja. Tehát, hogy van egy templomi, egy ünnepi arcom, meg van egy hétköznapi, valóságos arcom. Szélsőségek. Biztos hallottátok azt a mondást, hogy sok hívő ember milyen. Ez is egy ilyen poém volt valamikor, aki hallotta, hallotta. Vagy túlvilági, vagy túlvilági. De hát ez is valahonnan onnan indult, hogy látnak bennünket, és elkezdtek értékelni, hogy túlvilági, vagy túlvilági. Tehát olyan magasan jár, 2 méterrel lebeg a felhők fölött, vagy pedig azért teljes mértékben habzsolja, és éli a világot. Szóval egészséges hívő élet. Ez a mi történt. Templomban és házanként. Van egy kedves ének, ások van, de ott a vége felé az énekes könyvünknek van egy ilyen, az egyik sora jutott eszembe, hogy hagyj egyszerűvé válni, s előtted élni, járni, mint vidám, boldog gyermekek. Hát ez a hívő élet. Hagyj egyszerűvé válni, s előtted élni, járni, mert az ige is ezt mondja, járj orcám előtt, és légy fethetetlen, mint vidám, boldog gyermekek. Mint vidám, boldog gyermekek. Nagyon sokszor ez is hiányzik. Vidámság, boldogság. Az egy kisfia szokta mondani mindig, hogy hát nálunk az, hogy azt mondják, hogy a lelkészek élete, vagy a hívők élete az savanyú, meg bezárkózott, meg jönnének csak el hozzánk. És én örültem, hogy ezt mondta, hogy ennyit lát belőle, hogy nem egy félelemmel, nem egy rettegéssel, nem egy savanyú, bezárkózott, rideg, hideg életet élnek a szülei, hanem jöjjenek csak el hozzánk, ahol van vidámság, szeretet, békesség, megbocsátás, stb. Na most akkor egy kicsit arról, hogy mit jelentett ez, hogy a templomban és házanként. Nekem ez is sokat jelentett egyszer, hogy ezek a hitre jutott és szent lelket kapott apostolok bementek a templomba is. Miért olyan fontos ez? Azért, mert nagy volt a veszély, illetve megvolt akkor is, gondolom, annak a veszélye, hogy elkülönülnek. De ők bementek a templomba. Pünkösd után, ezután mi van? A Abcsel 3-ban Péter és János felmentek a templomba az imádkozás órájára. Ugye? Felmentek a templomba. Amikor Pál apostol missziói utakon jár, először hova ment mindig? A zsinagógába. Most mondjuk úgy, hogy a templomba. Ugye? Aztán, amikor kidobták, akkor azt mondja, oké, most nem megyek tovább. Tehát ezek bementek a templomba. Mit kaptak a templomban? Tulajdonképpen nem sok mindent. Hiszen a szerecsen kobornyik is úgy jön el a templomból, hogy eljött, hogy kicsoda Isten, ugye, hány kilométert kocsikázik, aztán megy haza, még nem ért semmit, de hát legalább ott van, vesz szuvenírt, aztán Matyó ruha helyett, vagy Matyó baba helyett vesz egy, hát akkor már egy ézsaiási tekercset vesz. Viszi haza. És akkor a útközben Isten gondoskodik róla, hogy állj meg, ülj mellé, magyarázd az írásokat, hitre jut. A templomban nem talált semmit. Én sokat gondolkoztam azon, hogy, és erre jutottam, hogy miért mentek ezek az első keresztjének a templomba. Hiszen ők, bocsánat, így mondom, azért egy magasabb fokon álltak, hiszen vették a Szentlélek ajándékát. Jézus Krisztusban hittek. A templomban pedig még várták a messiást, mint a mai zsidók, ugye, hogy majd jön a messiás. Még ott várták a messiát, itt ti le vagytok maradva. Három dolgot jelentett, amiért ők szerintem menték a templomba. Mentek a templomba. Az egyik, hogy ott hallották azért az Ószövetségnek az üzenetét. És az első keresztjének nem vetették el az Ószövetséget, mert ott olvasták a Tórát, a tekercseket, tehát felolvasás volt. Elhangzott az Isten igéje a templomban. Kettő, szerették az embereket, és nem nézték le őket. Ezért mentek a templomba. Szerették az embereket. Múltkor telefonálok valakinek, és mondom neki, hogy tehát hogy tudod a... Bocsánat, nem szoktam ilyet mondani, de úgy valahogy kijött belőlem, hogy hát hogy tudod a papotokat hallgatni? Hát, jaj, rettenetes. És akkor azt mondja nekem, hogy tudod, én is gondolkoztam ezen, de nekem a gyülekezet nem csak a papot jelenti, hanem a Józsi bácsit, a Mari nénit, a Sári nénit, a Pistit, meg a Júlcsit. És akkor esett le nekem is a tantusz, és ez néhány évvel ezelőtt volt, hogy a gyülekezet az nem egyenlő a pappal. Az nem egyenlő. Nem egyenlő az ige hirdetéssel sem. Persze nem baj, ha Krisztust hirdetik, mint megfeszítettek, de akkor mi van azzal, hogy ott van a Józsi bácsi, meg a Mari néni, meg ez, meg az, meg amaz. Ez a kettő, hogy szerették az embereket, és nem nézték le őket, és a három, hát ott volt a missziói terület. Készen kapták az anyagot. Ugye? Nem kellett ott nekünk külön görcsölni, hirdetni, hogy most délután keresztjén összejövetel tartunk. Hát bementek oda, ahol már olyan emberek voltak, akik vágyakoztak is, volt valami közük az Úrhoz, és hát ott mondhatjuk el nekik az igazság útját. Ott van a missziói terület, így tálcán kínálva. Én szerintem ez a három volt főképpen, amiért bementek és a templomba. És itt jön az, hogy nem csak azért mentek, hogy kapjanak, hanem azért mentek, hogy adjanak, vagy hogy továbbadjanak valamit abból, amit ők is úgy kaptak. Mit mond Pál apostol? Amit kaptam, azt adom nektek. Amit én is úgy vettem. Hogy az Úr Jézus azon az életen, melyen elárultaték. Azt adom nektek tovább. A templomban pedig jó alkalom volt erre, nem azért mentek, hogy egyenek, hogy táplálkozzanak, hogy hízlalják lelki életüket, bár az se baj, ha ez lehetséges a gyülekezetben, hanem azért is mentek, hogy amit ők megértettek Krisztus titkából, azt először is képviseljék, ha lehet, akkor megmondják is el. Mert ha nem lehet elmondani, akkor képviseljük, ha meg el lehet mondani, akkor elmondjuk. Az más kérdés is, jöhet idő, és én szerintem fog is jönni idő, amikor az apostolokat, a tanítványokat majd kidobták a templomból. Az egy más kérdés. Nem ők jöttek el, hanem őket dobták. Lehet, itt is lesz idő, 5, 10, 20, 30 év, 50 év, nem tudom, mert jós nem vagyok, és a prófétálás ideje lejárt, de látásaink lehetnek, én szerintem is egy idő után sajnos meg fog történni. Sok országban az, hogy a hívőket azt mondják, hogy gyerekek, jobb lenne, ha ti nem lennétek itt. Fel kell rá készülni, hogy lesznek olyan helyek, én csak attól félek, hogy nehogy esetleg a közegyházunk legyen az, aki azt mondja majd egyszer, hogy ha te ezt képviseled, mi ezzel nem tudunk. A mennyugaton már ugye így alakultak keresztény vagy hívő közösségek, mert egyszerűen azt mondták, hogy nem tűrünk meg titeket. Ez más kérdés. Még most még ott járunk, hogy bementek a templomba, és képviselték őket. Valaki azt mondja nekem a múltkor, hogy hát megértette, tisztelt úr, Isten megértette velem, hogy megkérdezem, hogy hol dolgozik, hát sehol. Mondjuk olyan van, hogy valaki sehol nem dolgozik, de az volt a furcsa, amivel folytatta, mert Isten neki azt mondta, hogy nem mehet világba dolgozni. Hát mondom, figyeljen, akkor itt a gyülekezetből hányan dolgoznának, hogyha mi a világba nem mehetünk dolgozni, mert hogy akkor a világ hatással lesz ránk, meg ez, meg az, és ő megértette. Hát mondom, én meg nem értem meg, mert igaz, hogy én ugyan nem a világban dolgozom, de hát azért ilyen ritka, és ilyen kevés van, általában az emberek nagyosség a világban dolgozik. Na de hát Jézus Krisztus azt, hogy ne vedd ki őket a világból, hanem ott őrizd meg őket a gonosztól. A világba menni azt jelenti, hogy képviselhetem az Úr Jézus Krisztust. Persze itt jön be az Ószövetség, hogy ők térjenek hozzá, de te ne térjél hozzájuk. Egyszer bejött valaki a hivatalba sok évvel ezelőtt, és egy olyan asszony volt, akinek semmi köze nem volt az Úr dolgaihoz. Egy másik faluból jött oda a férjhez, a mi falunkba, és semmi köze nem volt az Úr dolgaihoz. Azt hiszem, hogy nem is volt megkeresztelve, de biztos, hogy nálam konfirmált, de mintha nem is lett volna megkeresztelve, és egyszer csak bejön, azt mondja, tiszteles úr, van egy kérdésem. Hát, micsoda? Hogy lehet hívővé lenni? Hogy kell azt csinálni? Hát miért akarja tudni? Mert nekem a két szomszédom hívő, ez így volt, és olyan életet akarok élni, mint ők. Hogy kell azt csinálni? És aztán az egyik legstabilabb asszony lett, aki nagyon komolyan olvassa, nagyon nehéz körülmények között élt. Aztán született még három gyereke volt akkor, és még született három gyereke, de ez a három gyerek nem született volna meg, hód biztos, hogy nem született volna meg, hogyha az a két szomszéd nem él hívő életet, és ez az asszony nem mondja azt, hogy én is hívő életet akarok élni. Ez a három gyerek, ez nem lett volna. És ráállt az ígéretekre, és amit kapott Istentől, az majdnem úgy, mert teljesen úgy hiszi, szinte mint Ábrahám. Hogy Isten neki megmondta, és ezt be fogja teljesíteni. Áll az Isten ígéretén, és Isten tartja az ő életét. Hát igen, két igét még, ami nagyon fontos, ugye azt mondja Jézus, hogy lássák a ti jó cselekedet, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat, és amit Pál apostol mond, hogy Krisztus illata vagyunk, élet illatja életre. Anélkül, hogy a hívő ember megszólalna, az élete egy nagy prédikáció. Egy nagy prédikáció. Nem is gondoljuk azt, hogy a tetteinkkel mennyire tudunk prédikálni. Hogy a tetteinkkel is mennyire tudunk prédikálni. Kívülvalók irányában. Hát ugye, kik a kívülvalók, ahol élnünk kell? Hát első és legnehezebb a család. Ugye, ott a legnehezebb, ha ők kívülvalók. Persze nem akkor, ha anyu, apu, meg az összes testvérem hívő, de a kívülvalók irányában, ha a család kívülvaló, ott az egyik legnehezebb, mert ugye velük lakunk. És hát tudjuk a közmondást, hogy az embert hogy lehet megismerni, lakva, ugye lakva lehet megismerni. Tehát akikkel együtt vagyunk összezárva, ott a legnehezebb ez a magatartás. Aztán hát a következő ilyen talán a munkahelyünk, akinek van munkahelye. A ház közössége, ahol élünk, barátaink és ismerőseink, rokonaink. Szóval megvannak ezek a fórumok. Most csak egy kalap alá véve azt, hogy kívülvalók. Kívülvalók. Néhány példát szeretnék még mondani végül. Mi az, amivel szembesülünk, vagy amit tapasztalok, vagy hallok én is, hogy a pozitív, negatív értelemben a hívőkről nagyon sokat lehet hallani arról, hogy a hívők egy része gőgös. Tehát az úgynevezett hívő gőg. Akinek nem inge, ne vegye magára, de Isten óvjon meg bennünket attól, hogy hívő gőg. Tehát, hogy a másikat lenézzük, nem mert én több vagyok, nem mert én már törzs pasaréti vagyok. Ugye, hát te még csak most jössz, kedvesem. Ó, hát, ugye. A nagynéném szokta mondani, hogy ő Amerikában lakott sokáig, 67 óta, és ott szokta mondani, hogy ha valaki neki mondta, hogy hát aztán mit akarsz, hát te is jöttél, csak itt van, aki 200 éve jött, van, aki meg 5 éve. Mindenki jött, csak lehet, hogy te 200 éve, vagy a nagyapád, vagy az ükapád jött, én meg csak 20 éve. Szóval, amikor valaki ezt nagyon előtérbe helyezi, hogy merő, neki az apja is, vagy nagyapja is, és ez őt feljogosítja bizonyos dolgokra. Hát nem jogosít fel bennünket semmire. Illetve arra jogosít fel, hogy akkor még több igét hallottam már, még világosabb kellene, hogy legyen a látásom, akkor még inkább több szeretettel forduljak azok felé. Aztán ilyeneket is hallok, hogy ha megvannak, tetszik tudni, megvannak a klikkek, és nehéz bekerülni egy ilyenbe. Hát mondjuk megint csak ezt éppen nem fiatalokról hallottam, úgyhogy remélem, hogy itt ilyen probléma nincsen, de valóban felül kell vizsgálni magunkat, hogy azzal a 3-4 ember, akivel tényleg jól érzem magam, szorosabb a kapcsolatom, akikkel többet levelezek, többet beszélgetek, vajon nem úgy látja valaki, hogy ők összezárnak, és lezárják az utat, ami feléjük vinne. Nagyon nehéz az, amikor valaki ilyen kegyeskedő, álszent magatartással van. Ugye, hát én csak így szoktam nézni, a farizeusi magatartás, ahol ugye pontosan a farizeusoknál mindig ketté vált a tanítás meg az élet. Jézus maga is azt mondja, hogy jaj, néktek, képmutató írástudók és farizeusok, meratál külsejét, de a belseje, ugye, a sírok kívül kimeszelitek, de belül milyen? Tehát amikor nem egyezik a templom és az élet, ige és az életvitel, nagyon nehéz ez, amikor ezt kell hallani, hogy valaki ilyen kegyeskedő, álszent magatartással van, és nem egyszerű természetességgel van a másik felé. Van ilyen, hogy valaki mondjuk erőszakos térítő, ilyennel is találkoztunk, hogy mindenkit folyton megtérítene, és azt mondja, hagyjál már ezzel, inkább már ellenkező hatást éri el. Vannak az úgynevezett víziló keresztjének. Én azokat, hát a víziló ugye az állatkertben mégy, és csak egy hatalmas száj az egész, kitátja így, és semmit nem lát, csak egy nagy szájat. Tehát amikor valaki ilyen víziló keresztjén, csak egy nagy száj. Beszél állandóan, akkor is, ha nem kellene, levegőt nem vesz. És hát alig várja, hogy a közösségben elmondhassa, hogy ő mit tudott meg. Itt, ott, amott. Hát lehet, hogy ez Pasaréten nem, de falun nálunk ez egy nagyon nagy téma volt. Ugye valaki azért imádkozott az imaórán, hogy az imádságba belefoglalta, hogy mi történt a faluba. Amit ő már megtudott. És hát most az imádság által, most más is tudja meg, hogy ki beteg, ki van kórházba, ki gyászol, ki halt meg, stb. Tehát amit ő akar, azt imádságban elmondja, hogy más is megtudja. Hát nem erről van szó. Sok példát lehetne mondani még, de be kell fejezni, 11 óra van. Nagyon nagy kérdés, hogy vonz-e a mi életünk, vagy taszít másokat. Olyanoknak kellene, mint a mágnes, amelyik vonz másokat. Nekem nagyon kedvessége, azt hiszem Hóseásnál van, most jutott eszembe hirtelen, Hóseásnál van egy olyan profécia, hogy majd 10 kapaszkodnak bele egy zsidóba, és azt mondják, hogy vigyetek magatokkal, mert látjuk, hogy veletek van az Isten. Hóseás vége felé van talán, valamelyik kis proféta végén. Emlékeztek rá? Hogy vigyetek magatokkal, mert látjuk, hogy veletek van az Isten. Hát, nehogy az legyen, hogy csak ilyek ne, csak így ne éljek, mint ti. Csak ezt az életet ne. És hát a Tesszalonika gyülekezetről írja Pál apostol, hogy tőletek zendült ki az Isten igéje. A kívülvalók ezt hallották. És aki ránk figyel, víg énekünket hallja, szent reménység sugallja, mint ajkunk énekel. 455. dicséret. Aki ránk figyel, víg énekünket hallja. Hát ezért kell, mert figyelnek bennünket. A világ nagyon jól tudja, hogy hogy kéne viselkedned, hogy neked mit nem szabad. Nagyon jól tudják. Sokszor erre nem kell ám figyelni, de vegyük tudomásul, hogy nagyon figyelnek bennünket. És arra kíváncsiak, hogy azt, amit mondunk, azt éljük-e. Azt éljük-e közöttük. Jó, akkor gyakjuk egy kis idő éneklésre is. Hát erről kellene beszélgetni majd a kis csoportban, hogy hogyan élem meg ezt a kettősséget, vagy inkább ezt az egységet, hogy templom és otthon. Nem vált-e ketté valamikor az életemben? Ha ketté vált, akkor milyen eredményei lettek ennek? Ha nem vált ketté, akkor milyen örömeim vannak emiatt? Család, hát nektek már inkább munkahely, vagy iskola, és közösség, ahol élek. Tudok-e egy szívvel, egy lélekkel együtt lenni a közösségben? Örömmel és tiszta szívvel. Tehát a kabátunkkal nem akasztjuk-e fel a hitünket, vagy a fogasra hívő életünket, a templomi arcunkat, a szebbik, a lelkibb arcot nem akasztjuk-e fel.